Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a világhálós Isten tiszteletünkön. Attól még, hogy valóságosan most itt a templomban nem lehetünk együtt, kérek minden résztvevőt, hogy viselkedjünk úgy a monitorok, a képernyők előtt, minthogyha ott lennék személyesen a testvérek között egy házi Isten tisztelet keretében. Én is így állok itt a szószéken az üres templomban. Adjuk meg Urunknak azt a tiszteletet, amely őt nem csak itt a templomban, hanem életünk egész idejében méltán megilleti. Ha tehetjük, vegyük elő a Bibliánkat, énekes könyvünket, hogyha van, és így kövessük figyelemmel az Isten tiszteletet. Ha valaki ezt az élőadás alatt nem tudja most megtenni, annak azt javaslom, hogy inkább kapcsolódjon most le, egy óra múlva felvételről visszanézhető lesz ez az Isten tisztelet. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek azt, hogy az elmúlt héten, 19-én, csütörtökön, fél egy órai kezdettel a Tamás utcai temetőben, utolsó földi útján kísértük el Szabó Sándor 65 esztendőt élt testvérünket. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük az ő itt maradt szeretteire és hozzátartozóira. Szeretettel hirdetem azt, hogy a hét folyamán szeretném az ige, Isten üzenetét eljuttatni a testvérekhez. A világhálón kedden, csütörtökön és szombaton. Minden érdeklődő megtalálja majd ezeket a videókat gyülekezetünk YouTube csatornáján. Ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, a gyülekezet honlapját keressük fel, www.refbekasmegyer.hu weboldalt, és ott meg fogunk találni minden szükséges információt. Végezetül szeretettel emlékeztetjük a testvéreket arra, ebben a mostani nehéz helyzetünkben is, hogy az adakozásra lehetőség és szükség is van. Az adakozás lehetősége most egy kicsit megváltozik. Lehetőségünk van banki utalással elutalni adományainkat a gyülekezet számlájára. Ezt is a honlapunkról tessenek megkeresni, kikeresni, ott fönt van. Vagy nagyobb önfegyelmet igényel tőlünk, gyűjtsük össze adományunkat, és a vész elmúltával majd hozzuk el személyesen ide Isten házába. Az Úr legyen és maradjon, mindnyájunk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünkön a 23. Zsoltár éneklését tesszük most meg. A 23. Zsoltárunkat énekeljük mind a három versével, az Úr én nékem őriző pásztorom.
Thank you.
Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítását hallgassátok meg. A Heidelbergi KT 12. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvallás magyarázatát adják nekünk, azon belül is mindazt magyarázzák, amit a Fiú Istenről, Jézus Krisztusról hiszünk és vallunk. Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atyaisten rendelte, és a Szentlélekkel felkente, ami legfőbb prófétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát, ami váltságunk felül tökéletesen kijelentette, továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya előtt könyörgésével szüntelenül közben jár érettünk, és örökkévaló királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. Miért hívnak téged kereszténynek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatként neki adjam, s a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ő vele együtt, minden teremtmény felett örökké uralkodjam. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással köszönjük meg neked életünket, mindazt a jót, amit adtál, és most mindazt a nehézséget is, amiben járadsz bennünket. Hiszünk a te örökké valóságodban, a te uralmadban, hiszünk abban, amiről úgy szoktunk énekelni, mind jó, amit Isten tészen. Nem értjük mindazt, ami körülöttünk és velünk történik, de hisszük, hogy mindaz nem a te tudtodon és akaratodon kívül esik meg rajtunk. Ezért megköszönjük te neked, és egyúttal arra kérünk, hogy ígéreted szerint ne próbálj meg bennünket erőnkön felül. Könyörüljél meg rajtunk, s ha lehetséges, vedd el ennek a betegségnek, amely bennünk és körülöttünk a világot rontja, az erejét. Engedd meg, hogy valamilyen módon mindazok, akik ehhez értenek, megtalálják a gyógymódot, az ellenszert, és leginkább abban könyörüljél meg rajtunk, hogy akár hogyan is történik, mindaz, ami történik, ami eljövendő, ami bizodalmunk te benned meg ne rendüljön. Légy segítségül nekünk, hogy tere át tudjunk nézni hittel, reménységgel, és tere át tudjunk nézni azzal a bizonyossággal is, hogy te jót készítettél számunkra, ez életen túl, a halálunkon túl is. Vezess el bennünket erre a bizonyosságra, és erősíts meg bennünket ebben a bizonyosságban. Különösen is kérünk most téged, gyászoló testvéreinkért, adjad nekik azt a békességet, amely felülről való, tőled való, amely te magad vagy. Töltsd be elvesztett szerettük hiányát, és segíts meg őket, hogy nálad keressék vigasztalódásukat. Kérünk téged, Urunk, adj nekünk bölcsességet, adj nekünk józanságot, és kérünk téged most leginkább arra, adjad, hogy szent lelked által megértsük hozzánk szóló üzenetedet ebben a mostani órában is. Szólj hozzánk, Urunk! Készek vagyunk hallani a Te hangodat és szavadat. Cselekedj velünk irgalmasan, a Te fiadért, Jézus Krisztusért kérünk Téged. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a mai vasárnapon, Úrnapon Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből, első levelének második fejezetéből olvasom. Pál apostol a Timóteushoz írt első levelének második fejezetében, az ötödik versben ezt írja a Szentlélek indítatására. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Kedves testvéreim, a böjti időszakban vagyunk, és ahogy ezt vasárnapról vasárnapra elmondtam, és most is erősítem, ebben az időszakban Isten igazságai felé kell nekünk fordulnunk, Isten személyéhez kell nekünk fordulnunk, és lehetőleg minden olyan dolgot félre kell tennünk, ami ebben akadályoz bennünket. Ami leginkább akadályoz bennünket abban, hogy Istenre figyeljünk, az nem más, mint a mi bűnös természetünk, a mi bűnös voltunk. A Biblia ezt testiségnek nevezi. Ez az akadály annak, hogy mi Isten igazsága felé forduljunk. Éppen ezért böjt első vasárnapján beszéltünk arról, hogy mi a bűn, és mi a bűn következménye. Elmondtuk azt, hogy a bűn egy cselekedet volt eredetileg, de valójában Isten rendjének megszegése, az ember az öntörvényűség útjára lépett, ennek a bűnének a következménye pedig nem más, mint a halál. Böjt második vasárnapján szóltam arról, hogy mit tett Isten az emberért. Hiszen az ember elvesztette Istent, a maga útját kezdte járni, és ezzel mindent elvesztett, ami igazán jó és értelmes. Isten általánosságban tett az emberért, az emberekért azzal, amikor kijelentette az ő törvényét. A törvény kifejezi azt, ami Isten előtt kedves. Az ember tragédiája azonban az, hogy miközben tudja, mi az, ami Istennek kedves, nem képes aszerint élni. A bűn nem engedi, hogy Isten törvényének eleget tegyünk, és egy még nagyobb probléma az, hogy az ember nem is akar valójában továbbra sem Isten törvénye szerint, Isten tetszésére élni. Böjt harmadik vasárnapján arról szólt az ige hirdetés közöttünk, hogy Isten a törvény általánosságán túl, amelyet nekünk adott, mit tett személyesen az emberért. Személyesen érettünk. Arról szóltunk, hogy ha a törvény által nem rendeződhet az ember és Isten kapcsolata, akkor valami más megoldásra van szükség, ami nem más, mint az, hogy közben járó kell Isten és az ember közé. De ennek komoly kritériumai vannak, hogy ki lehet közben járó a szent Isten és a bűnös ember között. Megértettük, hogy az embervilág nem képes olyan személyt előállítani, aki ezt a szolgálatot és ezt a feladatot elvégezhetné. Ezért az ember Isten segítségére szorul. Ha Isten nem segít, ha ő nem küld valakit, akkor az ember örökre elveszett. Így az ember az üdvösség tekintetében teljes mértékben kiszolgáltatott Istennek. Megállapítottuk azt, hogy Isten tett ígéreteket az Ószövetség idején arra nézve, hogy küld egy szabadítót, küld és támaszt egy közbenjárót, és azt is megláthattuk az elmúlt úrnapon, hogy ez nem más, mint a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus. Ma erről a Jézus Krisztusról szeretnék néhány dolgot elmondani a testvéreknek, akit Isten állított és szerzett maga és mi közénk a szentség és a bűnös természet közé közben járónak. Elmondtam azt, hogy nem minden ember tartja Jézus Krisztust közben járónak. Mi keresztjének miért valljuk Jézus Krisztusról azt, a Názáretiről, hogy ő Isten küldötte, hogy ő a közben járó? Miért vallotta róla az apostol ezt Timóteusnak, egy a közben járó Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus? A világtörténelem egyetlen le nem másolható és nem reprodukálható személye volt ez a mi Jézus Krisztusunk. Sem előtte, sem utána nem született hozzá hasonló. Ezt már az ő fogantatása is jelezte. Más az ő fogantatása, mint bárkinek addig-e világon, vagy azóta-e világon. Ige által, Isten szava által fogant, és azt mondja róla János evangélista, hogy általa az ige testesült meg, az ige lett testé. Amikor a mi Urunk Jézus Krisztus megszületett, akkor az ige testé lett, azaz a láthatatlan világ számunkra megtestesült az ő személyében. De akik elmentek Betlehembe, akik később látták őt, mégis egy húsvér embert láttak benne. Ezért mondjuk azt, tanítjuk azt, hogy Krisztus személyében két természet találkozott, és két természet lakozott. Isteni és emberi természet. Ez a két természet egyszerre, egyidejűleg működött benne. Mi ugyan most is megkülönböztetve beszélünk-e két természetről, de valójában Jézusban sohasem vált el e két természet egymástól. Mindkettőre nézve tökéletes volt. Tökéletes ige volt, tökéletes Isten volt, és tökéletes ember is volt. Amikor elolvassuk az evangéliumokat, akkor az evangéliumok pontosan ebbe vezetnek be bennünket. Leírják mindannak a bizonyítékát, ami Jézus Krisztusnak ezt a kettős természetét igazolja és bizonyítja előttünk. Miért is? Hogy ne kételkedjünk ő benne, hanem lássuk meg benne azt a szabadítót, azt a közbenjárót, aki bennünket, a mi ügyünket Isten előtt képviselheti. Az ő emberségének bizonyítékairól szólnék most néhány szót. Azt mondtam, hogy megszületett, felnőtt, húsvér ember volt. Egyszer sem olvasunk az evangéliumban arról, hogy őt bárki szellemnek nézte volna. Egyszer a tanítványai nagy bajba kerültek a Tibériás tengeren, éjszaka Jézus hozzájuk ment, ők nem ismerték meg Jézust, azt gondolták róla, hogy ő egy szellem. Amikor az emberek Jézust látták azonban, és tudták vele szemben állva, hogy ő a názáreti, akkor senki sem gondolt arra, hogy Jézus valami szellemlény lenne. pontosan azokat a jellemvonásokat mutatta testiségében is, amelyek minden embert jellemeznek. Jézus is megtanult beszélni, ő is evett, ő is ivott. Olvasunk az evangéliumban arról, hogy el tudott fáradni testileg, meg lehetett érinteni, nem volt tilos hozzányúlni, akik megérintették, nem a levegőt markolták. Még azt is leírja nekünk a Szentírás végül, hogy ez a Jézus, ez a hús-vér, emberi természet vérzett is. De nem csak testisége az ő emberségének bizonyítéka, hanem az ő lelkében is, lelkiségében is megmutatta nekünk emberi természetét. Nevetett, szeretett, tudott sírni. Látták az ő könnyeit és megrendülését, akik körülötte voltak. Tudjuk, hogy tudott haragudni is. Aztán tudjuk, hogy szenvedett is. Amikor keresztre feszítették, vigasztalt, tanított, mindezek az ő lelkiségének a jellemvonásai, amelyek bennünket, embereket is jellemeznek. De emberségének legfőbb bizonyítéka az, hogy ő valódi ember volt, tökéletes ember volt, hogy nem csak megszületett, hanem meg is halt. Halálát pontosan megállapítja a római százados. Ott a Golgotai kereszt alatt. Halálát megállapítják néhányan a tanítványai között, közül, akik őt egy sziklasírba helyezik. Ha Jézus szellemlény lett volna, ha nem lett volna tökéletes ember, akkor nem halhatott volna meg. Akkor nem lehetett volna megölni, akkor nem vérzett volna, akkor nem érzett volna, akkor nem mutatta volna azokat a jegyeket, amelyek számunkra meggyőzően bizonyítják azt, hogy ő olyan volt testiségében, mint amilyenek mi is vagyunk. Azonban, ahogy elmondtuk, kettős természete volt Jézusnak. És miközben testében, lelkében mutatta az emberség jegyeit, ugyanakkor szüntelenül, folyamatosan bizonyítékát adta annak is, hogy ő Isten. És efelől azt gondolom, ha sokan kételkedtek is az ő korában, azok közül, akik személyesen találkoztak vele, mégis sokan voltak, akik ott, akkor, abban az időben bizonyosságra jutottak. Mivel mutatta meg azt, hogy ő azért nem csak ember, hanem egyúttal Isten? Összefoglalóan úgy mondhatjuk, hogy az ő csodáival mutatta meg az ő isteni természetét. A csodák azok a nem várt, mert nem számolható események és történések, amelyekkel a környezet soha nem számol, amelyek a környezet számára abszolút váratlan meglepetések. Jézus tele volt csodákkal. Olvassuk az evangéliumokban azt, hogy megmutatta, hogy le tudja győzni a természet erejét. Le tudta csendesíteni a tengert és a szelet. Aztán megmutatta, hogy uralja a betegségeket. Annak a kornak gyógyíthatatlan betegségeit, fájdalmait. Uralta, szavával gyógyította. Csodái közül kiemelkedőek azok, amikor bizonyítékát adja annak, hogy uralja a szellemvilág láthatatlan személyeit és erőit. Démonoknak parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Ördögöket űz, és azok meghajolnak előtte. Csoda volt az, ahogy Jézus ismerte az ember szívét. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy a körülötte álló emberek gondolataira válaszolt. Miközben azok olykor ellenségesek voltak vele szemben, Jézus válaszolt nekik. Válaszolt azoknak, akik nem merték a kérdéseiket föltenni, mert tudta és ismerte a szívük gondolatát. Csodák ezek. Nem valami pszichológiai teljesítmény, nem valami szemfényvesztés, hanem Jézus istenségének közvetlen és direkt bizonyítékai ezek. Csodái közül azonban, amely az ő istenségét bizonyítja, a legnagyobb csoda az volt, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált. Az ő feltámadásában valami olyasmit mutatott meg és bizonyított nekünk, amivel senki nem számolt. Azt kellene mondanunk, hogy az ő feltámadása nem kellett volna, hogy csoda legyen, hiszen előre bejelentette. Tanítványainak háromszor is beszélt arról, hogy meg fogják ölni, de feltámad, mert ő Isten. Aki nagyobb a halálnál, az övéit mégis meglepetésként érte. Olyan meglepetésként, amire azt mondták, szinte hihetetlen csoda. Amikor meghozzák az asszonyok Jézus Krisztus feltámadásának hírét, Jézus tanítványai közül a férfiak elmennek, hogy megnézzék az üres sírt. Ez valami olyan dolog, amiről az asszonyok beszélnek, ami hihetetlen. Valaki legyőzi a halált. Aki legyőzi a halált, az nem lehet ember. Mert ember nem tud győzedelmeskedni a halál felett, az csak Isten lehet. Látjuk, testvéreim, tehát, hogy az evangélium, mind a négy evangélium leírja nekünk Jézus életét, és ezt nem azért teszik meg az evangélisták, hogy bennünket bevezessenek valami izgalmas kaland sorozatba, hanem azért teszik meg, hogy mindazok, akik hallanak erről a Jézus Krisztusról, tudják meg azt őróla, hogy ő benne két természet lakozott, hogy ő benne két világ találkozott, isteni és emberi természet volt benne, méghozzá mindkét természet tökéletesen. Éppen ezáltal állhatott oda, arra a határra, arra a kőfalra, amely a bűnös embert és a Szent Istent egymástól elválasztja. Pontosan ezáltal tudta áthidalni azt az áthidalhatatlan szakadékot, ami Isten szentsége és az ember bűnössége között tátong. Képviselte magában a mi bűnös természetünket, és képviselte magában az Isten szentségét. A mi természetünket, noha azt mondtam, az imént bűnös természetünket képviselte, úgy képviselte, hogy maga nem követett el bűnt. És ezt nagyon fontos leszögeznünk, hiszen majd fogunk erről beszélni, ha Jézus vétkezett volna, akkor olyanná vált volna, mint mi, bűnössé, és ezzel lehetetlenné vált volna az, hogy bennünket képviseljen Isten színe előtt, hiszen mi bűnösök sem állhatunk oda saját erőnkből Isten széke elé. Arról szeretnék röviden szólni még, hogy mire bátorít bennünket az Úr Jézus Krisztus természetéről való ismeretünk. Mire bátorít bennünket az, hogy valljuk róla, ő az egyetlen közbenjáró, Isten és ember között, az ember Jézus Krisztus. Legfőképpen ez az ismeret arra indít bennünket, arra kell, hogy indítson bennünket, hogy ne akarjunk Isten elé állni, ne akarjunk Isten elé jönni, ne akarjunk Istenhez szólni és közelíteni ő nélküle. Mert van közbenjáró Isten és ember között. Ha ezt a közbenjárót elfelejtjük, akkor csak Isten ítéletével fogunk találkozni. Úgy, ahogyan elfelejtette a zsidó nép sok-sok tagja, amikor Isten a Sínai hegyen megjelent, és ők úgy gondolták, méltók arra, hogy a hegyhez szaladjanak és rohanjanak. Kedves testvéreim, mindannyiunknak szükségünk van Isten személyéhez való közeledésünkben közbenjáróra, mert ha nincs közbenjárónk, ha nincs ott köztünk az Úr Jézus Krisztus, akkor a mi sorsunk is csak a halál. Isten igazsága ezt követelte ott a Sínai hegynél, és ezt követeli azóta is. Ezért imádkozunk az Úr Jézus Krisztus nevében, ezért imádkozunk ő általa az Atyához, ezért van az, hogy az apostollal szólva nem akarunk tudni úgy Istenről, hogy nem számolunk Jézus Krisztussal. Arra bátorít másodszor bennünket ez, hogy ne keressünk más közbenjárót. Ő ismer bennünket. Jézus a mi sorsunk, olvassuk egy könyv címeként, ami azt fejezi ki, Jézus sorsa a mi sorsunk is, de Jézus ismeri a mi sorsunkat. Tudja, milyen dolog Isten nélkül valónak lenni. Én Istenem, miért hagytál el engem? Kiáltja a kereszten. Ne keress más közbenjárót. Egyedül ő az, aki megmutatja neked, kicsoda Isten, és egyedül ő az, aki tudja, milyen helyzetben vagy, és milyen helyzetben vagyunk. Senki nem állhat a helyére. Egyetlen egy ember sem, aki embernek emberi természettel és bűnös természettel született. Senki. Nincs is rá szükség. Jézus Krisztusra van szükség, ő elegendő, ahogy Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy nincs más, egy a közbenjáró Isten és emberek között. Egyetlen egy személy. Ne keresd mást. Ne keresd magadat sem, úgy, mint saját magad közbenjáróját. Hagyjunk föl azzal, hogy ki akarjuk érdemelni Isten figyelmét. Hogy ki akarjuk érdemelni az üdvösséget. Hagyjunk föl azzal, hogy ki akarjuk érdemelni azt, hogy ő jó legyen hozzánk. Amikor Jézus Krisztus nélkül állunk Isten előtt, akkor Isten igazsága azt követeli, hogy ő megítéljen bennünket. Ne keress más közbenjárót. Harmadszor ismerjük be, lássuk be, hogy Jézus Krisztus nélkül nem juthatunk Isten áldásaihoz. Ha ő nem közvetíti Isten áldásait felénk, akkor ezek az áldások soha nem jutnak el hozzánk. Nem bízhatunk önmagunkban, nem bízhatunk mások személyében, nem bízhatunk önmagunk jóságában, nem bízhatunk mások jóságában, akik majd valahogy leközvetítik nekünk Istennek, a mi atyánknak áldásait, amelyeket elvesztettünk, és amelyek nélkül a halál a mi sorsunk. Ismerjük be, és végre lássuk be azt, hogy egyedül Jézus Krisztus által juthatunk hozzá ezekhez a mennyei áldásokhoz, a mennyei atyával való közösséghez. Nincs más útja annak, hogy mindazt, amit mi elvesztettünk ott a paradicsomban, visszakapjuk és visszanyerjük. Egyedül csak Jézus Krisztus által, egyedül csak ő benne van erre módunk és lehetőségünk. Jézus Krisztus személye tehát kikerülhetetlen Istennel való kapcsolatunkban és viszonyunkban, mert ő, mint igaz, képvisel bennünket Isten előtt, és az igaz Istent megtestesíti előttünk. Viszi a mi bűneinket, s veszi azoknak ítéletét Istentől. Hozza nekünk Isten tökéletes világát, Isten szentségét, megigazít bennünket, újonnan szül bennünket, más emberekké tesz bennünket. Jézus Krisztusról beszélek, mint akit Isten állított és szerzett, Isten küldött, közénk és önmaga közé közben járónak. Kívánom, hogy ebben a mostani helyzetünkben is felismerjük őt, és felismerjük azt, hogy most is őre van szükségünk. Nem kérhetünk Istentől gyógyulást, jobbulást, vigasztalást önmagunkért. Ma nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ha kellően rossz a helyzet, akkor Isten szíve azért esik meg rajtunk, mert rossz a helyzetünk. Kedves testvéreim, Isten Jézus Krisztusért könyörülhet meg rajtunk. És ha nekünk nem kell Jézus Krisztus, akkor nem lesz a miénk a gyógyulás, a vigasztalás, a megerősödés, a hitben való megboldogulás sem. Kell nekünk Jézus Krisztus, bárcsak felismernénk azt és megértenénk azt, hogy Jézus Krisztus nélkül nincsen semmink. De Jézus Krisztussal minden a miénk. Ezért mondja az apostol, mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Ehhez a Jézus Krisztushoz forduljunk oda, ő általa szóljunk, kérjünk Istentől mindent, aminek szükségét érezzük életünkben. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesedünk imádságra, a 357. dicséretünk első három versét énekeljük. A 357. dicséretünk három versét, szép himnuszunk ez. Jézus, én bizodalmam, én és megváltóm életemben. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, egyetlen közben járunk, segítségünk, oltalmunk, és az isteni javak hozzánk való közvetítője. Magasztalunk téged azért, hogy vállaltad a mi sorsunkat, hogy a mi bűneink büntetését magadra vegyed, és megigazulást, békességet szerezél nekünk Isten előtt. Köszönjük te neked azt, hogy ismerted mindazt, ami bennünket jellemez, megismerted a mi állapotunkat, és hordoztad ezt a mi elesettségünket Isten előtt. Köszönjük te neked, hogy bizonyítékát adtad annak, hogy isteni személy vagy, hogy maga vagy a megtestesült ige. Magasztalunk téged azért is, hogy az evangéliumok bizonyság tétele olyan szépen erősíthet meg bennünket ebben, és arra indít, hogy ne kételkedjünk a te személyedben, hanem általad éretted, jöjjünk és közelítsünk a mi atyánkhoz, és mindazokhoz a javakhoz, amelyek nála vannak, és számunkra életet jelentenek. Köszönjük te neked azt, hogy eljöttél a mi világunkba. Köszönjük te neked, hogy meghaltál a mi bűneinkért. Köszönjük te neked, hogy feltámadtál, és dicsőítünk téged azért, mert ott a mennyben az Atya jobbján esedezel, könyörögsz érettünk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te fiadért irgalmas voltál és irgalmas maradsz hozzánk. Ő érette, kérünk téged, segíts meg bennünket hitben megállni, megmaradni, hozzád hűséggel, úgy életünkben, mint halálunkba oda kötődnünk. Te vagy a mi bizodalmunk, és te vagy a mi reménységünk. Cselekedj tehát irgalmasan velünk, mindezt Jézus Krisztusért kérjük, az ő áldozatáért, az ő szeretetéért, mi nyomorult bűnös emberek. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben ki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Kedves testvéreim, imádkozzunk közösen is, fennhangon, úgy, ahogy a mi Úrunk, az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket könyörögni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten tiszteletünket a 357. dicséretünk 6. és 7. versének éneklésével zárjuk be. A 357. dicséretünk 6. és 7. versét énekeljük. Bátorságban légyetek, Jézus hordoz, mint övéit. Isten velünk, áldás, békesség, viszontlátásra.